Jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket bőven. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai ünnepre rendelt igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumának 6. részében, a 43. verstől a 47. versig a következőképpen. Jézus így válaszolt nekik: ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha látta volna az Atyát valaki, aki az Istentől van, csak az látta az Atyát. Bizony, bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, pünkösd második napján hagyományosan azért adunk hálát, hogy a Szentlélek Úristen egyházat teremt, és ezen keresztül eléri az egész világot. Terjed az evangélium minden földrészen, minden nép között. Legyőzi a hitetlenséget, a közönyt, a reménytelenséget, és hozza az örök életöröm hírét. Ünnepeljük a lélek egyházat teremtő és építő munkáját. Maroknyi gyülekezetekben, szinte üres templomokban. Ünnepeljük a lélek egyházat építő munkáját szinte üres templomokban. Azt látjuk, hogy a vírus miatti félelemmel, sőt, a vírus miatti félelmek, és még az időjárás körülményei is sokszor erősebbek, mint az evangélium hívó szava a gyülekezetek életében. Mert visszatartó erő a közösségtől, az ige hallgatástól annyi minden a körülményeink között. Nagyobb hatással van ránk sokféle körülmény, ránk, az egyház népére, mint a Szentlélek munkája. Van még mit ünnepelnünk ezen az ünnepen? Pünkösd második napján, amikor az egyházat építő lélekért adunk hálát, van még mit ünnepelnünk? Vagy elvesztett az erejét a lélek? Évtizedekkel ezelőtt, amikor megvetés, gúny vagy munkahelyi elmarasztalás volt a részük azoknak, akik őrizték a hitüket és vállalták a templomi közösségbe járást, akkor is voltak, akik kitartottak. Megéltük akkor is az összetartozás erejét, örömét, és a teher alatt nőhetett a pálma. Ma nincs teher, és mintha mégsem nőne a pálma. Nincs külső nyomás az egyházon, de ettől nem lettünk erősebbek. Azért adjunk hálát, hogy még egyáltalán létezünk. Hogy még nem fogyott el a gyülekezet, meg nem fogyott el a Magyarországi Evangélikus Egyház, vagy nem fogyott el a kereszténység abból az Európából, amit már alig-alig lehet kereszténynek nevezni. Azért adjunk hálát, hogy még itt-ott létezünk. Hol van a baj? Elgyengült volna a lélek? Nem tud már vonzani a szeretet Istene? Hol van a baj? Nemrég olvastam egy kifejezést, ami befészkelte magát a fejembe. Annyira abszurd. Így hangzik, hogy vallásos hitetlenség. Vallásos hitetlenség. Lehet, hogy ez a bajunk. Hogy vallásunk van, és hitünk nincs. Pedig ereje a hitnek van, nem a vallásnak. Szabó Lőrinc kesereg egyik versében az Úristent keresve, nem idézem szó szerint, de olyan Istenre vágyik, aki rajta kívül áll, vagy inkább úgy kéne mondani, hogy fölötte áll, aki tőle függetlenül létezik, mint ahogy a fa létezik a természetben, az ember akaratától függetlenül. keres egy ilyen Istent a költő, akit nem a sóvárgás meg az emberi képzelet hoz létre, hanem magától van, és valóban Isten. Kell egy ilyen Isten. Vágyik az ember egy ilyen Isten után, mert hiszen lenni kell valakinek. Lenni kell valakinek fölöttünk, valami rendező elvnek lennie kell a világban. Erre vágyik a költő, és erre vágynak tömegek, hogy valami kapaszkodó pont legyen, valami Isten legyen ebben a világban. De akkor miért nem vonz? Talán azért, mert magunknak alkotott Istenünk van, és nem ismerjük az igazit. Ahogy a költő írja az előbb említett versében, hogy a sóvárgás meg az emberi képzelet is létre tudja hozni a maga Istenét, de az nem az igazi, az nem fog vonzani. A magunk alkotta Istent félre lehet tenni, el lehet felejteni, el lehet hallgattatni. Lehetnek felé elvárásaink. És hogyha ez a magunk alkotta Isten nem úgy cselekszik, ahogy szeretnénk, akkor megbüntethetjük a távolságtartásunkkal, hogy na, én nem szólok hozzád. Na, akkor mit csinálsz te, Isten? Én nem fogok szólni hozzád, jól megbüntettelek. A magunk alkotta Istennel ezt meg lehet tenni. Hogyha ez az Isten úgymond önállósítaná magát, szenvedni engedne, akkor azt mondanánk, hogy nem kell. Egy olyan Isten, aki szenvedni enged minket, vagy vírusokkal dobálózik, vagy elvárásai vannak felénk, az olyan Isten, az nem vonzó, az nekünk nem kell. A mi Istenünk legyen olyan, amilyet mi elképzeltünk. De ha olyan Istenünk van, akit mi képzelünk el, attól hogy várjuk, hogy erősebb legyen, mint mi? Így alkot az ember gépeket is. Ha valami nem jól működik, akkor azt lecseréli. Kikapcsolja. Vannak ma már emberszabású robotok. Ha nem jó, kikapcsolom. Tökéletesítem, alkotok valami még jobbat. A legújabb hírek szerint az ilyen emberszabású robotoknak emberi jogokat akarnak adni, mert hát már olyan sok mindent tudnak, mint egy ember, hát akkor legyen emberi joguk. De még akkor is irányíthatóak, hiszen a jogot is az ember formája. Ha akarjuk, megváltoztatjuk a törvényeket, és akkor még mindig mi vagyunk az urak a magunk alkotta rendszerek fölött. És akkor ebbe a sorba próbáljuk beállítani az Istent. Ha nem tetszik, akkor kikapcsoljuk. Vagy megváltoztatjuk a szabályainkat, és akkor nem fog uralkodni fölöttünk, még mindig mi lehetünk, mi maradhatunk az urak. De az Úristen ebbe a játékba nem megy bele, nem áll be a sorba. Amit pedig oda képzelünk a helyére, ahova ő nem állt be, az nem lesz vonzó. Mert nem tud többet, mint mi magunk, vagy a magunk alkotta mesterséges intelligencia. Miért nem vonz az Isten? Miért nem érezzük az ő vonzását, az egy igaz Istennek a vonzását szerte világban? Az egyik válasz az, hogy hát azért nem, mert másra lehelyettesítettük. Amit a helyére ültettünk, az nem lehet az Istenünk, mert mi alkottuk. És nem vonz az Isten, mert nem ismerjük, és távol vagyunk tőle. Azt mondja Jézus mai igényben, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem vonza az Atya. Mi vonza a mai embert, hogyha az egyház közelébe vágyik, ha a templom közelébe vágyik? Sokakat a jólét vágya, vagy a csodavárás hoz ide. vagy a kegyes külsőség a vonzó sokak számára, vagy a hagyományok. Hát az ilyen emberről is azt mondja Jézus, hogy nem jössz hozzám, nem jöhetsz hozzám, nem érhetsz el engem. Ha csodákat vársz tőlem, ha kegyes külsőségeket vársz csupán az egyházban, ha te akarod megmondani, hogy mi a jó és mit adjak neked, akkor nem érhetsz el hozzám, mert nem engem keresel. Másfelé indulsz, akkor nem fogsz odaérni hozzám. Ha csodát keresel, és nem engem. Ha az imáid meghallgatását, automatikus meghallgatását kéred, keresed, akkor nem engem keresel. És ha nem felé indulsz, akkor hogy érhetnél hozzám? Én hívlak, de ha neked más kell. Kedves testvéreim, nem az Isten lelkével van baj, hanem a miénkkel. Megdöbbentő belegondolni, hogy mit jelent ez a szó, amit mai igénk is hoz, amikor az Isten munkájáról beszél, arról a munkáról, amivel vonza az embert az Isten. Az Atya vonza az embert Jézushoz, és ez a vonzás szó, ez azt jelenti, hogy húz, hogy cippel, hogy vonszol, hogy minden erőt belead. Mert olyan nehéz az a munka, mert ilyen nehéz velünk, hogy oda akar vonszolni minket az Úristen Jézushoz, hogy értsük őt is, hogy részesei lehessünk a Szentlélek munkájának. De hát annyira ellenállunk, hogy minket vonszolni kellene. Annyira tehetetlenül eladjuk magunkat, hogy cipelni kell minket. És még ezt is vállalja az Úristen, csak hogy odaérjünk Jézushoz. Csak hogy megismerjük őt, még erre is képes értünk. És mi hányszor mégis másféle vonzásoknak engedünk. Mint az a fuldokló, aki éppen a segítségére érkezőt gátolja a mentésben, a kétségbe esett mozdulataival vagy kapálózásával, és az lehet a vége, hogy a víz lehúzza. Annak a vonzásnak engedelmeskedik majd, mert annyit kapálózik, hogy nem hagyja magát megmenteni. És akkor a víz lesz az Úr. Hányszor így viselkedik a magát keresztjének mondó ember is, hogy valami másra vágyik, és nem engedi magát megmenteni. Pedig az Úristen húzná, cipelné, vonszolná Krisztus közelébe. Az Úristen vonzása nem mindig tetszetős, meg csillogó. Sokszor azzal próbál magához vonzani, Krisztushoz vonzani minket, hogy megmutatja, hogy milyen a világ nélküle. És ez ijesztő, ezt nem jó látni, ettől lehet, hogy menekülne az ember, nem akarom látni. Mert ő megmutatja a bűnhatalmát bennünk és rajtunk, a magunkét és másokét, hogy mit tud művelni a világban a bűn, az önzés, a gonoszság. Az Úristen megmutatja a kicsinységünket, az elveszettségünket, a tehetetlenségünket, akár egy vírussal szemben, betegséggel, halállal szemben, vagy rosszra vivő vágyakkal szemben, megmutatja a tehetetlenségünket, hogy mennyire nem bírunk győzni a magunk erejével olyasmén, amit pedig magunk mögött szeretnénk tudni. Annyi mindent mutat az Úristen, amitől meg kellene ijednünk, szembenézni vele és megijedni és hozzá menekülni. Az Úristen sokszor így vonz. Meg kell látnunk, hogy milyen az élet nélküle. Azt akarja, hogy ezt megutáljuk. Megutáljuk mindazt, ami nélküle zajlik, és végre őt keressük, végre az ő vonzásának engedjünk. De ehhez meg kell látni a rosszat, és ez nem vonzó. Amikor pedig mégis eljutunk idáig, hogy vágyunk rá, Vágyunk az ő erejére, vágyunk az ő egyházépítő munkájára, vágyunk evangéliumának terjedésére közelben és távolban, akkor ő elkezd tanítani. De a tanítás hangsúlyos mai igényben is, hogy az Atya tanít minket. Szentlélek megvilágosítja a tanítását. Elkezd minket tanítani, ma is az ige, és azzal kezdi, hogy ne zúgolódjatok. Ne zúgolódjatok egymás között, és ne zúgolódjatok Krisztus ellen. Pedig milyen profik vagyunk benne, ez aztán valami olyan dolog, amihez igazán értünk. Zúgolódni, panaszkodni, mindenben meglátni a rosszat. Semmi se jó, semmi se tetszik. Mindenben és mindenkiben hibát találunk, még az Úristenben is. Mert miért így van, miért nem úgy, miért így rendezted Istenem, miért nem amúgy? És talán most is meg tudnánk mondani, hogy a mai napon, ezekben az órákban, miért háborog a lelkünk? Miért zúgolódunk? Ember ellen vagy Isten ellen? Mi nem tetszik? Mit kifogásolunk? Mit csináltunk volna máshogy emberek és az Úristen helyében? És lehet, hogy még igazunk is van bizonyos helyzetekben, hogy valamit máshogy kellett volna akárkinek is csinálni a környezetünkben. Lehet, hogy még igazunk is van, de akkor is azt mondja az ige, hogy ne zúgolódj. Ne zúgolódj, mert közben nem hallod az Isten szavát. Ne zúgolódj, mert nem hallod az Isten hívását, nem hallod az Isten béke köszöntését, és nem hallod az útmutatását. Ne hagyd, hogy elvonja a figyelmedet rólam a zúgolódásod. És a zúgolódásaink mögött sokszor értetlenség áll, mert nem értjük a másikat, nem értjük a másik embert, nem értjük az Úristent. Félreértjük. Nem látjuk, hogy mit akar. Hogy is látnánk, hogy mit akar az Isten. És akkor zúgolódunk az ellen, amit mi gondolunk, hogy mit fog tenni, vagy mit gondol. Emlékszem, hogy zúgolódás kifejezést gyerekkoromban a mózesi történetekből tanultam meg, akkor találkoztam először ezzel a kifejezéssel, amikor arról tanultunk a gyerekórákon, hogy vándorol a nép a pusztában, és itt is ott is zúgolódik, ezért vagy azért lázad a nép, mert víz kell, mert kenyér kell, mert hús kell, aranyborjú kell. És mit csinál Mózes? Mózes nem folyik bele a panaszáradatba, nem folyik bele a zúgolódásba. Pedig ő is a nép tagja. Hogy tud külön maradni? Miért nem zúgolódik ő is a néppel együtt? Hát mert közel van az Istenhez. Az egy igaz, élő Istenhez. Távolról lehet hősködni, követelőzni, ítélkezni. Hogy rosszul csinálsz valamit, Isten, nem így kellene. Távolról lehet. De aki közel van az Úristenhez, aki személyesen beszél vele, az alázatos. Azt tudja, hogy ha valami rossz, azt vagy az ember rontotta el, vagy az Úristen akar vele valami nagyon jót előkészíteni. És akkor nincs miért zúgolódni. Ne zúgolódjatok, mondja Jézus. És ezzel a Mózeséhez hasonló feladatot ad mai népének, nekünk. Azt mondja, hogy ne folyjatok bele a világ elégedetlen hangjaiba. Ne folyjatok bele a zúgolódásba, a lázadásba, az indulatokba, hanem könyörögjetek azokért, akik zúgolódnak. Mint ahogy Mózes annak idején könyörgött a népéért, elégedetlenségükben is, követelőzésükben is. Ti ne folyjatok bele, nem könyörögjetek értük. Ne zúgolódjatok. Hanem zúgolódás helyett tanuljunk. Tanuljuk az Istent és az ő útjait. Tanuljunk róla, és engedjünk az ő vonzásának. Nem tudhatjuk, hogy a holnapunk mit hoz. Ránk köszönte egyáltalán a holnap. De ha tudjuk, hogy mit tett értünk a mi Úrunk tegnap, akkor már nem fogunk zúgolódni. Akkor már élet bennünk a remény, hogy annak alapján a holnapot is intézni fogja számunkra. Ha tegnap kegyelmes volt, akkor remélhetjük, hogy holnap is az lesz. Nem tudjuk, hogy a holnap mit hoz. De azt igénk is világosan leírja, hogy mi az Istennek az örök terve velünk. A részleteket, a holnapot, meg a holnap utánt nem látjuk, de az örök tervét ismerjük. A feltámadás és az örök élet az ő terve, ahogy igénk is írja. Vagyis részesülhetünk abban a győzelemben, amit Urunk minden bajunk és a legnagyobb félelmünk fölött aratott. Bűn és halál fölött. És részesei lehetünk ennek a győzelemnek. Ez az Isten örök terve. Feltámasztom azt az utolsó napon, és örök életet adok neki, mondja Jézus. Ez az örök terv. És akkor, hogy mi lesz holnap, meg holnap után? Hát azzal kapcsolatban csak az a fontos, hogy beleilleszkedjen ebbe az örök tervbe. Nem kell nekünk zúgolódni. Tanulni kell az Isten útját az ő lelke által. Tanuljunk tőle, tanuljunk róla, és engedjünk az ő vonzásának. Mert így lesz békességünk, bátorságunk, örömünk. Így lesz hálás a szívünk, és így lesz a miénk végül a feltámadás és az örök élet. De előbb meg kell utálnunk a bűnt. Nem a másét kritizálni csupán, hanem a magunkét. Nem a másét utálni meg, hanem a magunkét. És aztán föl kell ismernünk a tisztaságot, a krisztusi szentséget, meghallani a hívást, és indulni rá, és hinni, hogy igaz, amit Jézus mond, mert az mindig igaz. És ő azt mondja nekünk is most is, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Ez tehát az út, megutálni a bűnt, elfordulni tőle, felismerni a tisztaságot, a szentséget, és indulni a hívására. És aki Jézushoz jön, aki az Atya unszolására Jézushoz jön, azt ő semmiképpen ki nem veti. Nekünk szól az ígéret. És hogyha valaki jobban megérti, meghallja az üzenetet, kedves verssorok alapján, akkor annak el tudom mondani a pünkösdi köszöntést rímbeszedve is. Piros pünkösd napján az Úr keres téged, zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked, fogadj szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet, boldogságot. Mert a lélek meg tudja tenni. Növeljen szívünkben hitet és boldogságot. Növelje ezt az életünkben, növelje a gyülekezetünkben, az egyházban, népünkben, nemzetünkben, a világban. Növelje a hitet, mert ez hozza el a boldogságunkat minden körülmények között. És majd ez segít az örök boldogságra is. Ne feledjük, aki az Atya vonzására Jézushoz indul, azt ő semmiképpen ki nem veti. Amen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk, győzd le bennünk a zúgolódást. Segíts, hogy megutáljuk a bűnt. Segíts, hogy vágyjuk a te tisztaságodat. Vonj magadhoz minket szereteteddel, és segíts, hogy tudjunk indulni hívásodra. könyörülj rajtunk, hogy tied lehessünk ma is, holnap is, és örökre is. Amen.